Kedves hallgatóink, Miskolc város közgyűlése a Városnapja alkalmából Nívódíjjal ismerte el Dulibán Lászlóné, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei központi kórház és egyetemi oktató kórház hospice osztálya vezető főnővérének munkáját, aki 42 éve dolgozik ápolónőként, szakoktatóként ezen a területen. Pályáját a Semmelweis kórház hematológiai osztályán kezdte, majd az Erzsébet hospice otthon főnővére lett 1995-ben, annak megalakulását követően. Jelenleg is a hospice osztályon dolgozik, ahol a legsúlyosabb, gyógyíthatatlan betegek ellátásáról kell gondoskodni, amelyet csak teljes elkötelezettséggel, kiváló mentális erővel rendelkező szakember képes elvégezni. Dulibán Lászlóné nap mint nap empatikus készségéről, hozzáértéséről tesz tanúbizonyságot, kollégáival arra törekszik, hogy szebbé és könnyebbé tegyék az életük utolsó szakaszában élő betegek szenvedéseit az emberi méltóság tiszteletben tartása mellett. Ismerjék meg a most Nívódíjjal elismert Dulibán Lászlóné Juditot, akivel az Európa Rádió stúdiójában beszélgettünk. Köszöntöm a stúdióban Dulibán Lászlóné Juditot, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei központi kórház és egyetemi oktató kórház hospice osztályvezető főnővérét, aki idén a Városnapján Nívódíjban részesült. Szeretettel gratulálunk az elismeréshez. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Én is köszöntöm a hallgatókat.
Ez nem az első elismerés, hiszen 2002-ben a hospice területén végzett munkájáért a Magyar Köztársasági Aranyérdem keresztet, 2018-ban pedig a Hospice Palliatív Egyesület által alapított polc ellen kitüntetést vehette át. Mit jelentenek az ön számára ezek a díjak, inspirálják-e a munkájában?
Hát természetesen inspirálnak mindenkit, hiszen azt jelenti, hogy jól csinálok valamit, elégedettek azzal, ami történik én általam, és én azt hiszem, hogy persze 2002-ben az egy kiugróan nagy elismerés volt, ami talán annak volt köszönhető, hogy a hospice ellátásnak, mint nagyon-nagyon fiatal ellátási forma az első idejében tevékenykedtünk, tehát egy kicsit úttörői voltunk, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz időszak is volt, nagyon nehéz volt összehozni ezt az egész ellátási formát.
42 éve dolgozik az egészségügyben, ezen a pályán ez bizony azért nem mindennapi teljesítmény, de mikor döntött úgy, hogy ezt a hivatást választja? Már gyermekkorában is a gyógyító munka érdekelte? Vagy volt a családban olyan, aki az egészségügyben dolgozott?
Nem volt a családban senki, aki egészségügyben dolgozott, és én óvónőnek készültem. Oda is felvételiztem elsőként annak idején, és túl sok volt az akkori jelentkező, és ezért helyhiány miatt utasítottak vissza, majd az egészségügyi szakközépiskolába felvételiztem, ahol felvételt nyertem. Így kerültem oda. Igazgató úr akkor azt mondta nekem, hogy ó, ne keseregj, innen még mehetsz te a bölcsödébe kisgyerekek közé is, vagy ha leérettségizel, még mindig átnyergelhetsz arra a pályára. És én, ahogy jártunk a gyakorlatokra, úgy beleszerettem ebbe a dologba. Volt egy különösen kedves osztály, ahova nagyon szívesen jártam gyakorlatra, ahol nagyon sok mindent megmutattak, engedtek, ahol betegekkel tudtam nagyon közvetlenül beszélgetni. Ez akkor a kettes belgyógyászat és hematológiai osztály volt. Nagyon sok fiatal beteg volt, hematológiai betegek. Könnyen lehetett velük jó kapcsolatot kialakítani. Egyrészt borzasztóan szerettem volna tenni értük valamit, hiszen láttam azt a szorongást a szemükbe, amikor a kemoterápiás kúrák elindultak, tehát valahogy nagyon szerettem volna tenni értük valamit. És akkor úgy döntöttem, mikor leérettségiztem, hogy oda fogok menni dolgozni.
A hospice mozgalom 30 évvel ezelőtt indult Miskolcon, amelynek a kezdetektől aktív résztvevője volt Judit. Milyen nehézségekkel kellett akkor szembenézni, amikor elkezdődött ez a fajta ellátás?
1994-ben két ember ment el továbbképződni hospice palliatív, inkább csak hospice mozgalom irányába. Ez a dr. Simkó Csaba és a Gecse Attila volt. Ekkor ők úgy gondolták, Hérics főorvosnő támogatásával, hogy létrehoznak egy alapítványt, amely az otthoni betegek ellátását fogja végezni. És természetesen ehhez kapcsolódott a szemléletformálás, és az a vágy, hogy létrejöjjön egy fekvőbeteg ellátás, amely az otthoni ellátásnak a háta mögött, mint egy segítő támogató szervezet lett. Nagyon érdekes, hogy ugye ők kaptak egyfajta kiképzést arra vonatkozóan, hogy milyen szemlélettel, milyen értékekkel rendelkezik a hospice, és ezt próbálták ők itt továbbadni a krónikus ellátásban akkor dolgozókkal karöltve. Én ehhez kapcsolódtam bele 95. februárjában, amikor is a Gyesről visszajöve az ápolási igazgató asszony a kezembe nyomott egy dossziét, és azt mondta, hogy az intézmény legvégén van egy kis, most átépítés alatt álló épület, oda kell menjek, ott a hospice, és csináljunk belőle egy jó hospice-t. Hát bevallom, hogy fogalmam nem volt, hogy mi a hospice. Nem volt. És akkor még nem volt internet, úgyhogy elkezdtem könyvtárazni és keresni, hogy mégis mit kell róla tudni, és hogy mi az, ami nekünk fel kell építeni itt. Akkor ismerkedtem meg a Simkó főorvossal is, és ami nagyon érdekes volt abban az időben, hogy nagyon nagy volt az érdeklődés a hospice iránt. A szemléletváltoztatás az egyfajta továbbképzéssel kezdődött. Továbbképzést szerveztek ápolóknak, és az első ilyen továbbképzésre több mint 100 ember jelentkezett a kórházból. Tehát ez egy hatalmas szám volt, alig tudták a befogadó képességét akkorára tenni a kultúrkeremnek, úgyhogy nagy volt az érdeklődés hozzá. És aztán persze mi kapcsolatba kerültünk, és végig gondoltuk, hogy mit szeretnénk. Elmentünk szétnézni Lengyelországba, elmentünk máshová is, és az országban harmadikként nyitotta meg a Semmelweis Kórház hospice osztálya a kapuit.
Hány beteggel kezdte el a működését az osztály, illetve ma hány beteget tudnak ellátni?
Kicsi osztály volt, 10 ágyal kezdtük a működésünket, és borzasztó hamar kiderült, hogy sokkal több olyan beteg van, aki erre rászorul, és szépen lassan kúszott fel az ágyszámunk, addig, ameddig az épület lehetőségeket adott rá, úgyhogy 2017-ig 20 ágyal működtünk, 2018-ban átkerültünk a megyei kórházba, ott már 25 ágyal működtünk. Most a COVID ellátás után visszakerültünk a régi helyünkre, és oda ugye nem fér be ennyi ágy, tehát jelenleg 20 ágyal működik az osztály, és hát a napokban szervezzük az osztály átköltözését egy nagyobb épületbe, ahol ismételten 25 beteget fogunk tudni fogadni.
És kevesen tudják, hogy nem csak az otthonban elhelyezett betegekkel foglalkoznak, hanem otthoni gondozást is végeznek. Kik vehetik igénybe az otthoni gondozást?
Az otthoni hospice ellátás már 30 éve működik. OEP finanszírozott keretek között dolgozunk. Az utolsó idős rákbetegeket tudjuk ellátni úgy, hogy ki jár a doktornő, ki jár az ápoló, a mentálhigiénikus, illetve a gyógytornász, és természetesen, hogyha szükség van bármilyen más szakemberre, akkor igyekszünk azt is bevonni.
Az aktív kezelés időszakában könnyen meghatározható, hogy mi a siker. Örülünk, ha gyógyulás vagy javulás áll be. A hospice ellátásban, egy családdal való közös munkában az önök számára mi jelenti a sikert?
Évek óta nagyon sokszor megkérdezik tőlem, hogy tudom ezt ilyen régóta csinálni. Szakemberek mondják, hogy a kiégés az már régen meg kellett volna, hogy kezdődjön nálunk, és azt kell, hogy mondjam, hogy sokkal több sikerélmény van itt számunkra, mint mondjuk egy aktív osztályon egy ápoló számára. Hiszen az aktív osztályon egy ápoló számára orvosi ellátásnak a segítése, támogatása és némi ápolás van, főleg olyan betegeknek, akik, ha meggyógyultak, hazamentek, és lehet, hogy többet nem találkoznak vele. Mi viszont mi magunk teszünk olyan dolgokat, ami jót tesz a betegnek, ami mosolyt csal az arcára, ami örömkönnyeket hoz neki, ami egy igazi köszönömöt mond, ami szívből jön, amiért látja az ember, amikor megérkezik a beteg lakására, hogy a beteg megkönnyebbül, mert segítség van, mert van kihez szólni, van kitől kérdezni, és hogy bármikor hívhatnak bennünket telefonon. Tehát az a sikerélmény, amit én nyújtok a betegnek, ami által ő jobban érzi magát, és nem feltétlenül fog meggyógyulni, de lehet, hogy könnyebbség lesz neki valamiben. Ki tudunk találni egy olyan módszert, amivel lehet, hogy meggyógyulni nem tud az a probléma, de megoldást tudunk rá találni. És olyankor az a megkönnyebbülés, az a boldog arc, az nagyon sokat számít.
És az elhivatott munkatársak mellett önkéntesek is segítik a feladatok ellátását. Kikből lehetnek önkéntesek, milyen területeken segíthetik az alapítvány munkáját, illetve kikből lehet jó önkéntes?
Az önkéntesek ugye azok az emberek, akik nem bérér és juttatásért járnak a betegekhez, hanem karitatív módon saját vágyaiknak vagy szükségleteiknek a kielégítése miatt. Általában nyugdíjasok jönnek hozzánk, akik úgy gondolják, hogy nem szeretnék elkötelezni magukat már egy munkahelyen, de heti egy-két alkalommal néhány órát szívesen eltöltenek emberek társaságába, különösen olyanokkal, akiknek jót tudnak tenni. És ilyenkor, ha bejön az önkéntes, akkor persze attól is függ, hogy ő mit vállalt, milyen feladatot vállalt, amikor nálunk bejelentkezett, akkor ő végzi a dolgát, és járja a kórtermeket, és beül a betegekhez, és természetesen a legtöbben azt választják, hogy bemennek a beteg mellé, beülnek, felolvasnak, beszélgetnek, ha kell, a kisboltba kimennek, és ott beszereznek neki valami olyat, ami természetesen, amire szüksége van a betegnek, de hát nagyon sokszor tapasztaljuk azt is, hogy a beteggel beszélgetés során kiderül, hogy a beteg valamit nagyon szeretne enni, amit lehet, hogy nincs olyan családtag, aki ezt megtegye, és az önkéntes a következő alkalommal hoz neki egy-két szelet süteményt, vagy hoz neki egy palacsintát, amit szeretett volna, vagy reggel úgy jön be, hogy elkészíti a betegnek a tojásrántot, tehát, hogy még melegen meg tudja enni. Tehát, hogy ezek azok a apró, de mégis nagyon-nagyon fontos segítségek, amik segítenek a betegeknek egy kicsit elterelni a figyelmét, és hát be kell vallanunk őszintén, hogy amikre nekünk nincs időnk, azt ők ragyogóan pótolják.
A szakemberek szerint azok, akik segítő szakmában dolgoznak, maximum 7 évig bírják, anélkül, hogy kiégnének. Az, aki nap mint nap szembesül a fájdalommal, az nehezen visel több 10 évet. Judit viszont közel 30 éve foglalkozik a betegekkel, ráadásul nagyon súlyos betegekkel, és emellett a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Borsoda-Bauer-Zemplén vármegyei szervezetének elnöke is. Mi ad erőt mindehhez?
Amikor elkezd az ember egy ilyen nagyon nehéz helyen dolgozni, akkor először önmagával kell tisztában lenni, hogy látnia kell, hogy mire vagyunk képesek, és ezt a képességet tudjuk kihasználni, önismeretnek kell lennie, hogy én magam hogyan tudom elfogadni azokat a dolgokat, amik szembe jönnek velem. És hát igen, nagyon nehéz, és mi is szoktunk sírni a betegekkel, a hozzátartozókkal, és szoktunk nevetni is természetesen. Az, hogy amikor eltávozik egy beteg, és velünk volt 3-4 hetet, vagy ha annyit nem, de olyan dolgok történtek, amik nagyon is bevésődnek az ember lelkébe, akkor bizony elkámpicsorodunk mi is egy kicsit, és sírva fakadunk. De látva azt a nagyon-nagyon sok szenvedést, amit ezek a betegek megélnek, ez néha nem azt gondolja az ember, hogy olyan jó lenne, ha meggyógyulna, hanem hogyha elmenne már. Tehát el tudja engedni az ember a sok-sok szenvedés láttán, és igazából akkor vagyunk sokkal nehezebb helyzetben, mert folyamatosan érezzük annak a kudarcát, hogy nem vagyunk képesek segíteni. Persze olyankor sok mindent kitalálunk, hogy hogyan tudunk egy kicsit elterelni figyelmet, hogyan tudjuk megnyugtatni, de igazából ezek a betegek, akik annyira szoronganak, azokkal nagyon-nagyon-nagyon nehéz. És ilyenkor mindig van egy tehetetlenség érzés, hogy nem vagyunk képesek segíteni rajta. Hát éppen ezért én világéletemben azt mondtam mindig a kollégáimnak, hogy tanulni kell. Egyrészt tanulni kell, mert akkor kiszakad az ember abból a környezetből, és más csinál, mással foglalkozik, és nem mindig ugyanazzal a problémával, vagy ugyanazt a feladatot látja el. Ez az egyik dolog. A másik pedig, hogy én világéletemben egy ilyen kis igazságszerető voltam, és már iskolában is ugye a kis igazságérzete az embernek kakaskodott, hát ugyanígy voltam én korábban a kórházban is, ott is társadalmi munkát végeztem, és amikor 2004-ben a kamara létrejött, aminek a létrejöttében is sikerült segítkeznem kicsit, akkor én belevetettem magam mint plusz feladatba, és mint egy kicsit más feladatba. Így aztán 2011-től én lettem a területi elnök, így aztán nagyon sok program, meg egyéb dolog van, amit szervezhetünk és gondolhatunk, és így megint van egy másik útvonal az életemben, ami egy kicsit más felé vezeti az agyamat.
Meg sem fordult a fejében, hogy egy másik területen folytatja a munkát, és egy kevésbé megterhelő ápolói munkát végez majd?
Nem, soha. Nem. Én annyira szeretem ezt a munkát. Nagyon jó kollégáim vannak. A Simkó főorvossal nagyon jó együtt dolgozni. És azt hiszem, hogy olyan másik családot kaptam ezáltal, amit meg kell becsülnöm, hiszen biztos vagyok benne, hogy máshol mindezt nem tudtam volna így megcsinálni. Azért én eléggé sok mindent szeretek újítgatni, kitalálni, módosítani, javítgatni, és hát az én kollégáim soha nem ellenkeztek, hanem inkább segítők voltak. Úgyhogy az én ilyen törekvéseimet mindig támogatták. Ezért én azt hiszem, hogy nekem nagyon jó volt a szakmai életem ott a kórházban.
Kedves hallgatóink, az előző percekben Dulibán Lászlónéval, a Borsodabau-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktató Kórház hospice osztálya vezető főnővérével beszélgettünk, aki a Városnapja alkalmából nívódíjban részesült.